Rádióegyetem. Shakespeare színháza. Vízkereszt, vagy amit akartok. Kállai Géza előadása. Közreműködött Fenyő Ervin.
Ha a zene szerelmünk étke, fel. Tovább, jó bőven csak, jöjjön csömör, az étvágy vége az, majd elhal így, ismét edar. És a vége pedig egy perc alatt a szerelem oly változó, oly dús, hogy ő a képzelet maga. Rögtön a vízkereszt legelején azonosítatik a képzelet és a szerelem, és hogyha múltkor az Ahogy tetszikben, illetve két héttel ezelőtt az Ahogy tetszikben az előző vígjátékban láttuk a tökéletes vígjátékot, akkor most látunk egy olyan vígjátékot, ami a végén összeszedi magát, és megpróbál tökéletes vígjáték lenni, de valójában annyi kérdőjel van a figurák körül, és egyáltalán a szerelmi viszonyok körül, hogy a mai kritika már egyenesen a Velencei Kalmár típusú probléma színművek közé sorolja a Twelfth Night-ot, ami ugye szó szerint 12. éjszaka, aminek ugye alcímeként odaírta Shakespeare, hogy vagy amit akartok, ugye vízkereszt, vagy amit akartok, or what you will. És a will ráadásul nem csak akaratot jelent, hanem a William Shakespeare névben, a kereszt névben a willre utal, amivel Shakespeare állandóan játszik a szonettjeiben, tehát az akarattal a jövőidőre egyre inkább akkor a jövőidő kifejezésére használt akarat szóra és a saját nevére egyformán rájátszik. Tehát vagy a ti villetek, tehát aki én vagyok, ez az a darab. És több mindent kell meggondolnunk, amikor már a kontextust tekintve, amikor a vízkereszt tárgyalásához kezdünk. Egyrészt, hogy azon kevés darabok közé tartozik, amellyel kapcsolatban van némi biztos információnk, mert egy John Manningham nevű jogász, hála Istennek, naplót vezetett, és 1602. február 2-án látta a darabot. És ráadásul még azt a szívességet is megtette, hogy leírta, hogy igen, ez a vízkereszt volt, és még azt is leírta, hogy William Shakespeare műve, mert sajnos, hogyha már valamelyik hiányzik, ugye, hogy melyik darab, vagy kiírta, akkor már elkezdődnek a bizonytalanságok. Nos, itt Manningham egyáltalán nem árul zsákba macskát, sőt azt is észrevette, hogy nagyon érdekes hasonlóságokat mutat a darab Plautusnak a Ménecs mi című darabjával, amelyet Shakespeare használt, mint emlékszünk, a Tévedések vígjátéka megírásakor. Tehát rögtön észrevette, hogy itt tulajdonképpen tehát Shakespeare ugyanazt a forrást kétszer használta. A Comedy of Errors-ra, a Tévedések vígjátékára nem utal Manningham, lehet, hogy azt nem látta, sőt valószínű, viszont a Plautus hasonlóságot kimutatja, és mi tudjuk, hogy valóban Shakespeare itt az iker témát még egyszer nagyon erősen és nagyon ügyesen használja, csak ebben az esetben nem két fiú hasonlít egymásra annyira, hanem egy fiú és egy leány. Természetesen a leány az hosszú ideig fiúruhában van, tehát mégiscsak két fiúról van szó, ugye Violáról, mint Cesárióról és Sebastiánról a testvéréről, és itt ebben az esetben nem bonyodalmat okoz ez, vagy inkább átmeneti bonyodalmat okoz, hanem megoldást jelent az, hogy Violából van még egy, és hogy az a még egy, az éppen hímnemű és nem nőnemű. Úgyhogy a szerencsés megoldást tartogatja az ikerpár története, ami nem annyira zavaros, mint az a sztori, amit a Tévedések vígjátékáról hallunk a szerencsétlenül járt apáról és az elszakított családról. Azon kívül azt is tudjuk még a Vízkeresztről, hogy nem sokkal a Hamlet bemutatója után, tehát valamikor 1601 elején egy Don Virginio Orsino nevű olasz herceg járt első Erzsébet udvarában, és ez a herceg, ez lehet, hogy olyan szempontból játszik szerepet a Vízkeresztben, hogy az Orsino nevet Shakespeare valószínűleg innen vette. Van olyan kritikus, aki azt gondolja, hogy egyenesen erre az alkalomra írta Shakespeare, tehát amikor Orsino herceg ott járt, akkor az ő tiszteletére írta ezt a darabot, és nevezte el a herceget Orsinónak, aki ezt a szép monológot mondja a szerelemről és a képzelet összefüggéséről. Ellenben ehhez nem elég tisztelettudó talán a szerep, azon kívül nagyon sok kétértelműséget tartalmaz. Az biztos, hogy amikor Orsino ott járt Erzsébetnél, akkor a lordkamarás emberei, Shakespeare társulata előadtak egy színdarabot. Csak itt sajnos nem Manningham volt a skríba, aki a feljegyzést készítette, tehát nem tudjuk, hogy melyik darabot adták elő. Valamelyik darabot a repertoárból, egyáltalán nem biztos, hogy Shakespeare darabja volt, hiszen sok más egyéb darabot is játszottak. Minden esetre itt a keletkezés körülményeiről viszonylag sokat tudunk, és itt, hogy stílusosan fejezzem ki magamat ezzel a nagyon zenei darabbal kapcsolatban, tulajdonképpen ez Shakespeare legzeneibb darabja, amiben a legtöbb ének és a legtöbb zene van, hiszen nagyon komoly zenei apparátussal készült, nagyon igényesek a dalszövegek is, hogy ebben a darabban ő a magas C-n kezdi. Tehát ott kezdi, hogy a szerelem és a képzelet az egy, amivel egyszerre ássa alá a szerelemnek a hihetőségét, egyszerre bizonytalanítja el a különböző szereplőket, akik mind egy pillanatban úgy érzik, hogy szerelmesek valakibe, a főszereplők, és egyszerre mondja azt a képzelettel kapcsolatban, hogy persze az a kérdés, hogy hogyan definiáljuk a képzeletet, de minden esetre a képzelet pedig ugyanolyan kiszámíthatatlan és szeszélyes lesz, mint a szerelem, amelyikből ugye, ha túl sok van, akkor csömört érzünk, mondja Orsino rögtön az elején, ha pedig a változásait kísérjük figyelemmel, akkor azt látjuk, hogy minden kiszámíthatatlan és bizonytalan körülötte. És hamarosan Orsinónak megismerjük azt a hölgyét is, azt a szerelmének azt a tárgyát is, aki körül, mint hogyha egy anya királynő lenne, valamilyen mély királynő lenne, ott donganak a férfiak, és ugye hosszú ideig mindenkinek azt mondja, hogy nem. Tehát van egyfelől Orsino udvartartása, ide is időnként bepillantást nyerünk, de a fő helye a színdarabnak természetesen Olivia és az ő udvara, és hozzá tartoznak különböző különleges figurák, akik egyáltalán nem hétköznapi figurák. Ugye ott lebzsel az udvarában Böffen Tóbiás, Sir Toby Belch, és Sir Andrew Aguecheek, akit Keszeg Andrásnak fordít Radnóti Miklós, és Keszeg Andrásnak is az lenne a dolga, hogy tulajdonképpen elcsábítsa Oliviát, tehát meggyőzze arról, hogy mondjon le a gyászról, és nyújtsa a kezét valakinek. Tehát versengérte Orsino, versengérte Keszeg András, majd a megtévesztett Malvólió is ebbe a táborba fog tartozni. De ugye Olivia, aki ide kiveti a hálóját, az Cesario lesz, vagyis Viola. Viola pedig vele szeret Orsinóba. Orsino változatlanul egészen a darab végéig Oliviáért fog epekedni. És végül, amikor megérkezik Sebastian és ez a puzzle, ez végül összeáll, akkor hirtelen Orsino mégiscsak beleszeret Violába, és Olivia pedig anélkül, hogy igazán ismerné Sebastian, pusztán a külseje alapján végül is Sebastian mellett dönt, miközben ez az egész gépezet Malvoliót kidobta, és martalékául dobta annak a tulajdonképpen külső a holdudvar peremén lévő társaságnak, akik részben Tóbiásból és Keszeg Andrásból állnak, részben pedig az olyan furfangos szolgákból, mint Fábián és Mária, akik már tulajdonképpen egy olyan vígjáték típusból kerülnek ide, amilyen mondjuk a Falstaffnak a komikus része, ahol ugye a kocsmárosné és Sürge asszony már egy ilyen Mária típusú okos, ügyes, furfangos szolgáló. Részben olyanokból, amiket Shakespeare nem írt, hanem Ben Jonson írt, tehát szatirikus komédiákból. Molière-nek vannak olyan szatirikus komédiái, amiben ugye a szolgák mindig a legfurfangosabbik és a legügyesebbek, vagy Plautusnak. Plautus is nagyon szerette, meg Terencius is ezeket a vígjáték típusokat. És végül van egy nagyon érdekesen különálló, komoly és filozófikus, szomorú bohóca ennek a darabnak, aki egyre inkább a főszereplővé avanzsál Malvolio mellett, tehát mint legfontosabb szerepet tartja számon a szakirodalom, és ez Festi, akit megint Radnóti egyszerűen bohócnak nevez, és aki már sokkal inkább kezd reflektálni arra a szerepre, amiben van. Tehát Festi már annak a figurának a leszármazottja részben, amilyen Jack Weiss volt, vagy Jacques az Ahogy tetszikben, tehát a szüntelenül önmagát kérdező, önmagára reflektáló komikus figura, rengeteg komoly filozófiával megspékelve, vagy amilyen Mercutio a Rómeó és Júliában, és meglepő módon Hamlet, aki ugye kénytelen eljátszani a bolond szerepét, nem csak abban az értelemben, hogy azt mondja Horációnak, hogy mostantól fogva, ugye az eredetiben azt mondja, hogy I will put an antique disposition on, amelyik azt jelenti, hogy fölteszem a görög színdarabokból jól ismert maszkot, ami a korabeli angolban azt jelenti, hogy a bolondság álorcáját fogom viselni, hanem olyan szempontból is, hogy a bolond a Hamletben már nem él. Ott van a koponyája a sírban, és ezt Hamlet meg is találja, és beszél hozzá, és emlékszik Yorickra, akinek a hátán lovagolt, és akivel annyi nagy élményt élt át. Tehát minthogyha Yorick térne vissza, és az a bolond térne vissza, akit aztán Shakespeare úgy, ahogy van, beletesz a Lír királyba, ugyanaz a személy játszotta, ahogy mondtam, valószínűleg már Jacques-ot Robert Armin játszotta, és Festit is ő játszotta, és a Lír király bolondját is ő játszotta, aki itt már végképp kívüláll azokon a tulajdonképpen világi hívságokon és magamutogatáson, megjátszáson, ugye, ahogy Oliviával beszél, amikkel kelletlen meg kell küzdenie, legjobban énekelni szeret, mert akkor abban teljesen föl tud oldódni. De nagyon érdekes, amikor azt mondja a bohóc, vagyis Festi, hogy amikor azt mondja Mária, hogy hallgass bitang egy szót sem erről, itt jön űrnőnk, jobban teszed, ha bölcsen mentegeted magad. Mert ugye egy ideig nem volt ott, nem állt rendelkezésre. És Olivia és Malvolio, mikor megérkeznek, akkor a bohóc így fohászkodik, hogy ó ész, el ne hagyj most, segíts rajtam valami jó bolondsággal. Az okosok azt hiszik, nékik bőven van belőled, de gyakran hülyéknek bizonyulnak. Én biztosan tudom, hogy nincs eszem, ezért talán én bölcs leszek most. Ez ugye a szókratészi elf, hogy mi semmit se tudok, csak azt tudom, hogy semmit se tudok. Mert mit is mond Quinapulus? Többet ér egy bölcs bolond, mint egy bolond bölcs, Isten hozott úrnőm. És akkor azt mondja Olivia, hogy dobjátok ki a bolondot, és ezek szerint az ész nem hagyja el a bohócot, mert azt mondja rögtön, hogy nem hallottátok, fickók, dobjátok ki az úrnőt. Tehát rögtön megadatik neki az a bonbon, az a trükk, az a fordulat, amire vágyott, de itt, mintha magát Shakespeare-t hallanánk, aki ugye már a karrierjének körülbelül a felénél tart, még az Otello előtt vagyunk, még a Lear előtt vagyunk, még a Macbeth előtt vagyunk, de már a Hamlet után vagyunk, és azt mondja magának, hogy hát mindig azt várjátok tőlem, hogy én valami nagy dologgal rukkoljak elő, hát igen, de ész ne hagyj el, mert mi komédiások kénytelenek vagyunk szüntelenül magunkat spannolni, és valamit beleélni magunkat ebbe és ebbe a helyzetbe. Ebben van valami unalmas. Kezdjük látni azt, hogy ez azért egy csinált világ. Hogy ebben a világban teljesen el lehet veszni. Hogy ebben a világban mennyi silányság van, még abban a világban is, amit a színpadra teszünk. Mert hogy milyen is a színésznek az élete. És amikor Viola ugye a Orsino képében, tehát a küldetésben, küldetésében megy Oliviához, akkor rögtön a színészetről lesz szó. Azt mondja Viola, hogy melyik kettőtök közül a ház tiszteletre méltó úrnője. Ugye itt, mert Mária közben visszajött. Velem beszélj, én szólok helyette, mondja Olivia. Mit kívánsz? Ragyogó, finom, páratlan szépség. Kérlek, mondd meg nekem, hogy ki e ház úrnője, mert én nem ismerem. És nem szeretném hiába elmondani beszédemet, mert egyrészt nagyszerűen megszerkesztettem, másrészt nagy fáradtsággal meg is tanultam, és kívülről tudom. Akkor erre ugye kérdezi Olivia, hogy honnan jössz, majd azt kérdezi, színész vagy? Viola, nem vagyok, bölcs szívem, és mégis a pletyka minden fullánkjára esküszöm, hogy az nem vagyok, akit megjátszom itt. Vagyis ugye nem vagyok Cesario. Te vagy a ház úrnője. Aztán, ha te vagy, mármint a ház úrnője, hát biztos, hogy igenis bitorlod magad, mert ami azért a tiéd, hogy elajándékozz, nem azért tiéd, hogy megtartsd magadnak. De ez nem tartozik a szerepemhez. Viola már úgy jön be, miután állöltözetet öltött, hogy pontosan betanult egy szerepet, és azt mondja, hogy azért ne küldj el, mert én ezt már olyan jól begyakoroltam. Én ezt már elpróbáltam. Hát végül is színészek vagyunk. Most már ne tedd velem azt, hogy én ezt nem adhatom elő. Most már rendezzük meg, csináljuk meg ezt a jelenetet. Meg is csinálják, már csak azért is, mert Olivia egyre gyengédebben néz Violára, aki nagyon sok mindent tud már a szerelemről, hiszen saját maga is szerelmes lesz. Ugye ez az, amit a bolond nem tud Oliviának megadni, amit Viola egyre inkább, hogy ismeri a szerelmesnek a lelkét. Tehát emlékezzünk arra a jelenetre, amikor Rosalinda megpróbálta tanítani a leendő férjét arra, hogy tulajdonképpen hogyan kell neki udvarolni, hogy milyen az, amikor egy férfi egy nőnek udvarol, és ugye ez egy kedves, de nehezen kezelhető fiatalember, és nagyon keveset tud erről, és itt pedig egy olyan lány, aki borzasztóan okos, intelligens, furfangos, érdekes, ritka Viola, kezd beszélni egy nőhöz, aki egyre jobban kedveli őt, mármint férfit is, és most Viola kezdi tanítani azt a nőt tulajdonképpen arra, hogy majd hogy szeresse ezek szerint, ugye ő azt gondolja, hogy Orsinót, ki fog derülni, hogy ez Sebastian lesz végső soron, de elkezdi tanítani arra, hogy először is mit tegyen, hogyha azt látja, hogy reménytelen a helyzet, és tulajdonképpen mi az, ami egy szerelmes számára egyáltalán a rendelkezésre áll. Ugye a bolond azzal vádolja Oliviát, hogy úgy tesz, mintha a bátyját gyászolná, holott egyáltalán nem erről van szó, arról van szó, hogy fél az érzelmektől. Tehát ez neki egy nagyszerű kifogás, hogy a bátya meghalt és őt gyászolja. Minek ez a tettetés? Itt minden ebben az egész udvarban tettetés. Igenis ismerje el, hogy neki is vannak preferenciái. És Viola az, aki azt mondja, hogy hát akkor hogy is van ez, amikor valaki tényleg reménytelenül szerelmes, akkor mit tesz? Azt kérdezi Olivia, hogy te mit csinálnál? És azt mondja Viola, hogy kis fűzfakunyhót tákolnék kapudnál. Hívogatnálak lelkemet a házban. És megvetett szerelmem dalba írnám, zengeném az éj csöndjén is hangosan, visszhangzó dombok köz zengeném neved, s a pletyka szellők is kiáltanák, Olivia, s nem lenne itt nyugalmad, ég, föld, fény és sötétség ostromolna, hogy szállj meg végre engem. Tehát tulajdonképpen azt mondja, hogy átváltoznék mindazzá, ami a természet, ami téged körülvesz, és mindenütt engem hallanál. És aztán, amikor Olivia ugye egyre inkább arról kezd beszélni, tehát egyre többet céloz arra, hogy tulajdonképpen bár Orsino egyáltalán nem érdekli, Viola viszont, illetve Cesario annál inkább, és Viola kénytelen szinte elmenekülni ebből a helyzetből, akkor Viola a hosszú és nagyon híres monológia végén kimondja azt, amiről már volt szó, azt mondja, hogy idő, te bontod ezt ki majd, nem én, mert nékem ez a csomó túl kemény. Tehát idő, te bontod ezt ki majd, nem én. Itt van az az idő, amelyik a jótékony idő, amelyik elkezdi a dolgokat értelmezni, ide rendezni, oda rendezni, és Shakespeare ebben a darabban, mert hogyha ő összeszedte magát, akkor nagyon jó dramaturgiai érzékkel rendelkezett. Itt már nem azt csinálja, hogy úgy hirtelen megjelenít szereplőket a színen, hanem gondol arra, hogy már jóval az elején bemutassa Sebastiánt és Antóniót, akik megint egy nagyon furcsa páros. Ugye a kritikai irodalom, Antonio az a kormányos, az a hajós, aki megmentette Sebastiánt. És általában ugyanabban a kategóriában sorolták, és ott kezelték őt, mint a kapitányt, a hajós kapitányt, akivel viszont Viola beszélget, és Violának ő szerez ruhát, meg egyebeket, tulajdonképpen ő az ő révén kerül az Orsino udvarába. De ugye Antonio valósággal rajong Sebastiánért, és mindenét odaadná, a pénzét, vállalja a veszélyeket. Tehát valósággal beleszeret Sebastiánba, és ugye ő éli át azt a borzasztó csalódást, amit a tévedések vígjátékában az apa él át, hogy ugye mikor Cesáriótól pénzt kér, akkor azt mondja Cesárió, hogy hát nagyon szívesen odaadom, amin van, de nem adtál nekem soha semmit. És akkor ugye Antonio teljesen összeomlik. Hát Antonióra azért érdemes figyelnünk, mert egyrészt ugyanúgy hívják, mint Bassanio barátját. És az Antoniók azok általában ilyen fiatal fiúkra orientálódó szereplői Shakespearenek, amiben nem azt kell föltétlenül látni, hogy ezek szerelmesek fiatal férfiakban, hanem sokkal inkább, hogy ők azok, akik minden, tulajdonképpen akik az életüket is hajlandók egy barátjukért föláldozni. Általában a Shakespeare-i vígjátékokban jól elkülöníthetők azok a szereplők, akik játszanak a szerelemmel, akik megjátszák azt, hogy szerelmesek, akik azt se tudják pontosan, hogy mi a szerelem, de rengeteget beszélnek róla, és akik tényleg kockáztatnak valamit. És ebben a darabban az én véleményem szerint két ember van, aki komolyan kockáztat, és az egyik ezeknek Antonio, a másik pedig Malvolio, aki voltaképpen erre rá is megy, erre a kis viccre, amit a többiek eszelnek ki ellene. Mert ugyanis folyik, ez most már nagyon nehéz megmondani, hogy hanyadik cselekmény száll, de mondjuk, hogy a harmadik, ugye Keszeg András és Böffen Tóbiás, akik miután nem nagyon sikeresek a szerelemben, ezért úgy gondolják, hogy legalább leisszák magukat, meg táncolnak egyet Máriával, és aztán egyre jobb és jobb hangulatba kerülnek, és egyszer csak megjelenik Malvolio. Amikor mi igazándiból Malvoliót a maga valójában látjuk. Nos, Malvolio hagyományosan mindaddig, amíg sárga harisnyát nem húz, addig feketében van, és ő a puritánoknak a jellegzetes megtestesítője. Tehát képzeljünk el egy halálfejet, azt a halálfejet, amit a puritánok még a legnagyobb mulatságok idején is kitettek az asztalra, hogy emlékeztesse őket a halálra, és ne érezzék magukat annyira jól, mint amennyire érezhetnék magukat, hogy ezt a halálfejet ezt rátették a Malvolio testére, aki egyszer csak megjelenik a nagy dáridó közepette, és azt mondja, hogy hát itt ilyet nem lehet. Mint ahogy a puritánok, amikor a színházról volt szó, akkor megjelentek, és azt mondták, hogy a Szilveszter színházat be kell zárni, ilyen nincs. Nem érezhetik magukat az emberek ennyire jól, azon kívül olyan szexuális szabadosságokra ragadtatja az embereket. Ugye vannak följegyzések, erről már a múlt fél évben azt hiszem, hogy esett szó, hogy vannak bizonyos puritánok, akik azt mondják, vagy igaz volt, vagy nem, hogy a legtöbben a színházból való hazamenetel közben már nem tudtak várni, ameddig hazaérnek, hanem nők férfiakkal, férfiak férfiakkal, nők nőkkel berohantak egy kapuajba, és ott üzekedtek, mert annyira fölhevítette őket. Nem is csak annyira az előadás, hanem az utána szinte kötelező tánc, a jig, amelyik egy igen érzéki tánc volt, és akkor úgy elszabadultak az indulatok. Egy olyan korban, amikor ugye nagyon könnyű volt meghalni, tehát sokkal inkább úgy érezték az emberek, hogy ha jól érezhetik magukat, akkor hadd érezzék már magukat jól, mert ki tudja, hogy mit hoz a holnap, meg amúgy is jön a tél, és akkor a lakosságnak az egynegyede körülbelül a hideg és az éhínség miatt elpusztul. Jött a rossz termés, és jöttek azok az idők, az ínséges idők, tehát egyáltalán nem lehetett megmondani, hogy valaki megéri-e a következő esztendőt, tehát ki kellett használni azokat a pillanatokat, amikor jól érezhetik magukat. És ugye ezt gondolja a szegény Böffen Tóbiás és Keszeg András is, Malvolio viszont nem így gondolja. Malvolio úgy gondolja, hogy a dolgokat meg kell tervezni, a dolgoknak van, az egész életnek van egy pályája. Malvolio a racionalitásnak a megtestesítője, de ugye a feketességében van valami igen kellemetlenül hamleti, és a mosolyában pedig, ami állandó mosolyában, van valami nagyon kellemetlenül Claudius-i. Tehát olyan, mintha Malvoliót Shakespeare, Claudius és Hamlet nagyon bizarr és különös kombinációjából szerkesztette volna össze, azzal együtt, hogy Hamletben a maga melankolikus feketeségében nagyon sok van a puritánból. Tehát abból, amit például Ophéliának mond, az nagyon az a szöveg, amit a puritánok tartottak a házasságról, és egyáltalán a férfi és a nő viszonyáról. Na most ugye ez a Holdudvarban, a Holdudvar peremén lévő társaság, ez bosszút esküszik, mert ugye elrontották a mulatságukat, és amúgy is ugye azt mondja róla a bolond Malvolioról, hogy az önszeretetnek a betege, és ez teljesen kétségtelenül így is van. Úgyhogy mi jól látjuk, hogy milyen gonosz tréfát eszelnek ki. Egyszerűen Mária a Olivia nevében egy levelet hamisít, amit aztán otthagynak, még a pecséttel is hitelesítik, az Olivia pecsétjével, minthogyha Malvolio titkos vágya meghallgatásra találna, és ebbe a nagyon kusza szerelmi szövevénybe még belekerülne egy olyan szál, hogy Olivia valójában Malvolioba szerelmes. Következik, most ezúttal Fenyő Ervin barátom lesz végig Malvolio, én pedig mindenki más, a híres levél jelenet, amit azt szeretném, hogyha a lelkes hallgatóság úgy hallgatna, hogy ez nem pusztán csak Malvoliónak a hülyéskedése, tehát ugye önszeretetének a megnyilvánulása és gyakorlása, hanem egyben egy nagyon komoly hermeneutikai értelmezői gyakorlat is. Tehát Malvoliót nyugodtan nézhetjük úgy, mint a leendő Shakespeare kritikust, aki ugye nézi a Shakespeare betűit, és próbálja azonosítani valahogyan azt a szöveget, amit talált Shakespeare-től, azt magára vonatkoztathatná, ahogyan ezt mondja is Malvolio.
Hát ez meg itt mi?
Mosszál rá a szalonka a hurukra. Nyughass, adná a tréfa istene, hogy hangosan olvassa.
Úgy éljek én, ez úrnőm kezeírása. Ezek éppen az ő céi, az ő új, és ez az ő téje, és ilyen a nagy péje is. Nem is kérdéses. Ez az ő kezeírása.
Az ő céi, az ő új, és az ő téi. Mi ez?
Az ismeretlen kedvesnek ezt, és jó kívánságaimat, az ő kifejezései, engedelmeddel pecsét, óvatosan, ez bizony az ő lukréciás pecsétnyomója, mindig ezzel zárja le a leveleit. Úrnőm írta, vajon kinek szólhat?
Ez bekapja, szőröstül, bőröstül.
Ó, Jupiter, szerelem jár ma rajtam, de kedvesem ki, ne szóljon ajkam, ne tudja senki. Ne tudja senki. És a folytatás, a szótagszám megváltozik. Ne tudja senki. És ha te volnál az, Malvolio?
Biztos te vagy. Kösd fel magad, te görény.
Parancsolhatnék annak, kit imádok, de hallgatás szúr szíven engem, mint Lukrécia tőre, mint egy átok. M-O-A-I az úr szívemben.
Narha egy rejtvény. Pompás nőszemély, én mondom neked.
M-O-A-I az úr szívemben. Persze, persze. De elébb lássuk csak, lássuk csak, lássuk csak.
Ugyancsak mérgezett csalétket tett oda neki, és micsoda siklással csap le rá ez a vércse.
Parancsolhatnék annak, kit imádok. Na lám, nekem parancsolhatna, szolgálatában állok, ő az úrnőm. Igen, ez egészen világos, akárki megértheti, ebben nincs is semmi fennakadás. És a végén mit rejt ez az ABC alakzat? Ha ezt valahogy magamra vonatkoztathatnám, csak lassan. M-O-A-I.
Ó, ez az. Ezt hozz össze? Már rossz nyomom van. Ne félj, a vizsla megmarad a kiszimatolt nyomom. Még ha róka keresztesse is az utat.
M. Malvolio. Persze, hiszen így kezdődik a nevem.
Nem megmondtam, hogy kiszimatolja.
Visszahozta a szimatja hitványebet.
M? Aztán nincs egyezés a következőkben. Ez már nem állja ki a próbát. Annak kellene következnie, de O következik.
És O-val is fejezetbe remélem. Hazám. Különben addig verem, míg csak O-t nem kiált.
És aztán E következik.
Aztán meg Á, nem? Ijá, te szamár. Ha látnád, mi van mögötted, s ha látnád, mi vár rád.
M-O-A-I. Ez a rejtvény már nem olyan átlátszó, mint az előbbi, de mégis, ha még egy kicsit forgatnám, kinyillan nekem, mert e betűk mindegyike megvan a nevemben is. Csak óvatosan. Itt próza következik. Ha kezedbe jutna, gondolkozz. Csillagzatom szerint feletted állok, de ne félj a rangomtól. Vannak, akik rangosaknak születtek, vannak, akik elérik a rangot, és vannak olyanok, akiknek az ölükbe hull. Szerencsét kitárta kezét, ezt használd ki testes lélekkel egyaránt, és szokd meg előre azt, amivé valószínűleg leszel, vesd le alázatos modorodat, és szüles újjá. Szállj szembe a rokonnal, légy nyers a szolgákkal szemben, országos dolgokról nyilatkozzék ajkad. Viselkedj úgy, ahogy páratlan egyén, páratlan egyéniségethez illő. Azt tanácsolja néked ezt, ki érted sóhajtozik, az, aki, emlékezzél csak, megdicsérte sárga harisnyádat, és mindig csokros térszalagban kívánt látni téged. Emlékezzél csak, rajta hát, most megragadhatod a szerencsét, és ha te is úgy akarod, ha pedig nem, hát maradj továbbra is udvarmester, szolga a szolgák közt, aki még arra sem méltó, hogy megszolgáljad. Vagy hogy megérintsen a szerencse ujja. Ég veled. Az, aki szívesen cserélne szolgálatot veled, a szerencsés boldogtalan. Olyan ez, mint a napfény, mint a napsütötte síkság, olyan világos. Gőgös leszek. Államtudományi könyveket olvasok majd, megvetően kezelem Tóbiás urat, és lerázok magamról minden alacsony rendű barátságot. Az az ember leszek minden porcikámban, akit ő kíván. Ez most nem önámítás, most nem képzeleten játszik velem, mert minden jel arra mutat, hogy úrnőm, engem szeret! Nemrég megjegyzéstet sárga harisnyámra, megdicsérte csokros télszalagomat, így módon közirántam való szerelmét, és ezekkel a célozgatásokkal vesz rá, hogy kedvem szerint öltözzem. Köszönöm néked, sorsom, boldog vagyok, egyéniség leszek, s rátarti, és sárga harisnyát úszok. Csokros térdszalagot kötök, még pedig rögtön. Áldott legyen Jupiter és szerencse csillagom. De még van itt utóirat is. Bizonyára sejted már ki vagyok, ha viszonzott szerelmemet, jelezd. Jelezd mosolyoddal, tetszik nekem a mosolyod. Mosolyogj, mosolyog hát mindig a jelenlétedben, drága édesem, megteszed, ugye, ha kérlek? Köszönöm, Jupiter! Mosolygok majd, mindent megteszek, amit csak kívánsz!
Ilyen sorokat ajánlok megfontolásra, hogy mondtam ugye, ha ezt valahogy magamra vonatkoztathatnám, meg amikor azt mondja, hogy ez a rejtvény már nem olyan átlátszó, mint az előbbi, de mégis, Ha még egy kicsit forgatnám, kinyílna nekem, mert a betűk mindegyike megvan a nevemben is. Aztán, mikor ér a Shakespeare kritikus arra pontra, amikor azt mondja, hogy olyan ez, mint a napfény, mint a napsütötte síkság, olyan világos, meg aztán azt mondja, hogy ez most nem önállítás, most nem képzeletem játszik velem, mert minden jel arra mutat, hogy. Itt ugye arra, hogy úrnőm engem szeret. Tehát az értelmezésnek mindenfajta kínját láttuk már a velencei Kalmárban, amikor a három kérőnek sorban a ládikákat kellett értelmezni, és a feliratokat össze kellett vetni a ládikákból, azzal az anyaggal, amiből a ládikák készültek. Most ebben az esetben arról van szó, hogy van egy szöveg, amit valaki tendenciózusan és a maga hasznára forgatva olvas, de hát nem így olvasunk-e mindig. Tehát nem így kell-e olvasnunk mindig, hogyha a szöveget valahogyan magunkra akarjuk vonatkoztatni. Mert ugye van egyfelől egy kritikus én bennünk, amelyik viszont minden alkalommal távolítani fogja tőlünk a szöveget, és van bennünk egy olyan én, amelyik szeretne feloldódni a szövegben, és szeretné, hogyha nem ő uralná a szöveget, hanem a szöveg uralná őt, mint olvasót, hogyha sodródhatna a szövegben, hogyha teljesen belefeledkezhetne a darabba, ekkor viszont ugye valamerre elviszi a szöveg, és az pontosan nem lesz az ura, hiszen nem ezt akarta. Nem akarta ellenőrizni. Tehát ez a kétfajta stratégia az, ami között azt hiszem, hogy minden olvasási módszer hányódik és vetődik. Az egyik szélsőség, amelyik ugye teljesen elhatárolja magát, és kizárólag kritikus, mint egy gyanakvó szemmel óhajtja csak a szöveget magán átszűrni. A másik pedig azt mondja, hogy hát én nekem az a legfőbb célom, hogy együtt mozoghassak, teljesen feloldódhassak benne, hogy úgy legyek a darabé, hogy teljesen átadom magam neki. Hiszen így van értelme az olvasásnak. És ugye van ebben már a megkezdett színész témában a Shakespeare-től annyira megszokott színházi önreflexióban is van valami, ami ezt a kérdést feszegeti és ezt a kérdést teszi föl. És nyilvánvaló, hogy Malvolio egy puritán hülye, aki tényleg az önszeretet bolondja, és megérdemli azt, hogy valamennyire pórul járjon. Az a kérdés, hogy megérdemel-e akkora büntetést, mint amilyet kap a darab végére, amikor szabályosan megőrül. És ugye ő lesz az a különös szereplő, ezúttal már-már ugye a Shylocki csoportba tartozván, Antonioval együtt, ugye Shylock is egy Antonioval együtt tartozik abba a csoportba, akik úgy egyedül maradnak a színen. Egész pontosan ugye Malvolio, amikor én azt Stratfordban ezt véletlenül láttam ezt a darabot egy nagyszerű előadásban, amiben Anthony Sher volt Malvolio, aki aztán akkor még egész fiatalon és nagy karriert futott be, mint harmadik Richard, meg Macbeth, meg Leontész a téli regében. És akkor ő, amikor megjelent, és az úrnője személyre lobbantotta, hogy hát ő vele nagyon elbántak, akkor kettő pillanat alatt, azelőtt, hogy azt mondta volna, hogy majd bosszút állok én ezen a csürhén, ami az utolsó mondata, ez a fenyegetés abban a legalábbis idillnek szánt jelenetben, ami az utolsó, azelőtt egy pillanat alatt tényleg megbolondult, vagyis úgy nézett ki, hogy kettőt suhintott a kabátjával, meg úgy pördült egyet, és az embernek az volt a benyomása, hogy tényleg megőrült. Egy másik előadásban, amit felvételről láttam, abban pedig az is a Royal Shakespeare Company-nak volt egy régebbi és hagyományosabb felfogású előadása, abban pedig ezt a mondatot Malvolio zokogva mondta, de már kintről. Tehát kiment, és onnan kiáltotta zokogva ezt a mondatot. Ugye Malvolio mit mond? Malvolio körülbelül azt mondja a legvégén Oliviának, amit ugye a Shakespeare kritikus akkor mond egy szövegnek, amikor nem tudja eldönteni, hogy Shakespeare-ről van-e szó, vagy nem, mert ugye nagyon sok szövegnek vitatott a szerzősége, az eredete, egyre több darabról akarják bebizonyítani, hogy nem csak Shakespeare a szerzője, mint például a Macbethről régóta folyik egy vita, hogy abba mennyit írt bele egy Thomas Middleton nevű egyébként nagyon jó drámaíró. És ugye Malvolio azt mondja Oliviának, hogy olvasd ezt a levelet. A te írásod, nem tagadhatod, vesz másképp egy vonást, egy szót, ha tudsz, mondd, nem tiéd pecsétje, foglalatja, bizony nem mondhatod. Mire azt mondja Olivia, hogy Malvolio, ez nem az én írásom, bár hasonlít rá szinte a csalásig. Tehát voltak éppen a... Amikor valaki így átadja magát egy szövegnek, amikor ennyire belefeledkezik egy darabba, ennyire belefeledkezik egy szerepbe, mint Malvolio teszi, aki mondom, megérdemli, de vajon mi mennyire érdemeljük meg, vagy nem érdemeljük meg, hogy időnként egy szöveg ugyanígy kibabráljon velünk. Vagyis olyan a vízkeresztnek egy jó része, és mindjárt szó lesz arról, hogy a főcselekmény szálában sem minden egyértelmű, úgy tűnhet nekünk, mintha a vízkereszt arról szólna, hogy bizony az értelmezéseinkkel borzasztóan pórul járhatunk. Az értelmezéseink lehetnek teljesen katasztrofálisan rosszak. Hogy egész pontosan mihez képest rosszak, biztos, hogy nem a szerzői intencióhoz képest. Volt egy időszak, amikor sokan sok mindent vélni tudtak, és tudni véltek a szerzői szándékról, de réges-régen nem a szerzői szándék érdekel bennünket, hanem van a szövegnek valamiféle többé-kevésbé a hozzáférhető jelentése, és a Shakespeare kritikusok is, de mindenki, aki olvas, mindenki, aki színházba jár, mindenki, aki szövegekkel bármikor foglalkozik, vagy bármit értelmez, tulajdonképpen még a hétköznapi helyzetekben a saját anyanyelvét, a leghétköznapi szituációkban, mint a közért, vagy a kerületi önkormányzat, vagy bárhol, szövegeket értelmez. És mennyire lehetünk bizonyosak abban az értelmezésben, amit a szövegből kiolvasni vélünk, azokból a helyzetekből, amik elénk adódnak, és amelyeknél rosszul tesszük, hogyha nem adjuk magunkat át nekik, nagyon, nekik, ezeknek a szövegeknek sok esetben. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy Malvolio eleve rosszul teszi, hogy önmagát akarja beleolvasni, hiszen ki mást olvasnánk bele, mint önmagunkat? Ki másról szeretnénk valamit megtudni, mint önmagunkról? Ugyanakkor valóban katasztrofálisan és borzalmasan félreolvashatjuk önmagunkat ezekben a szövegekben, és miután önmagunkat félreolvassuk, félreolvassuk a szövegeket is. És van-e olyan, hogy egy szövegnek a helyes és biztosan helyes olvasata? Nos, a darab nagyon úgy tűnik, hogy azt mondja, hogy nincs. A darab tulajdonképpen nem, immár nem metamorfózisokon keresztül, hanem egyszerű behelyettesítéseken keresztül próbálja a kétségbe esetten menteni, ami menthető. Ugyanis az utolsó pillanatig úgy néz ki, hogy ugye Antoniónak azt mondják, hogy mehetsz a börtönbe, senki nem ismer téged, ez egy fantazmagória, soha nem adtál pénzt senkinek. Orsino jön, hogy bosszút álljon. Olivián ment már eleget, nyelt. Ugyan Olivia septében összeházasodott Sebastiánnal, de az a személy, akit ő ugye valóban tulajdonképpen mind a két személyt Cesáriónak hívja, Cesárió úgy néz ki, hogy semmit se tud, mint hogy tényleg nem tud semmit a házasságról. Tehát úgy néz ki Olivia számára, mintha valami rémálom lenne, hogy akivel az előbb összeházasodott, az azt mondja, hogy azt se tudja, hogy miről beszél. És ebben a helyzetben történik valami nagyon fontos, amit pedig a herceg mond, és ami egészen megdöbbentő, amikor azt mondja, hogy elég volt, tehát egyszer csak oda megy ő maga személyesen Oliviához, és azt mondja, hogy ó, te kőszívű, akinek meddő oltárán lelkem a legforróbb áldozatot lehelte, amit csak hódolni tud, mit tegyek? És Olivia azt mondja megint, amit tetszik, és amit tenned illik. Ugye Olivia állandóan azt magyarázza, és ez is teljesen jogos, hogy pontosan analóg, ráadásul a szöveghez való viszonnyal. Már a darab elején azt mondja Olivia Violának, hogy semmi kifogásom nincs a herceged ellen. Derék ember, jó ember, jól is néz ki, gazdag is, de értsd meg, hogy nem szeretem. Hát ez emberileg érthető. Van, akiben szerelmesek vagyunk, vagy nem vagyunk szerelmesek. De most én nem vagyok bele szerelmes. Tehát egyszerűen ez nem lehet. Ez egy spontán érzés. És azt mondja a herceg, hogy most már mondjad, hogy mi van, és azt mondja Olivia, hogy amit tetszik, és amit tenned illik. És erre a hercegbe ugye elbődül a borjú, és azt mondja, hogy miért ne ölném meg, akit szeretek, mint szerelmét az egyiptomi rabló. Ugye, mint aztán Otello teszi. Ez egyébként Heliodorosnak a sorszűződött szerelmesekéből van ez az utalás az egyiptomi rablóra. Vad féltékenység ez, mely néha már a nemesség testvére. Halt tehát, mert megvetett hűségem vallomását, s mert jól ismerem az eszközt, amely szívedben a helyemet bitorolja. Márványkebrű zsarnok, te élj, csak élj, de kegyencedet itt, akit szeretsz, és akit szavamra én is kedvelek, ezt elszakítom kegyetlen szemettől, hol ő ragyog csak ura szégyenére. Gyerünk, fiú, a bosszú terve kész, hogy a legkedvesebb bárányom megöljem, és így egy galamb holló szívét gyötörjem. És ezek halálosan komoly szavak. Tehát egyszer csak azt mondja a herceg, hogy hát itt vér fog folyni. Tehát, hogyha ez a helyzet van, akkor én pedig irtózatos, rettenetes bosszút állok, mert ennek az érzésnek valahol meg kell mutatkozni, és ezt valahol ki kell mutatni. Hogyha nem pozitív, akkor negatív irány. És akkor, hogyha mondom, Sebastian nem érkezne meg, akkor valóban vér folyna. De amikor ehhez a ponthoz értem a darabban, akkor gondoltam azt, hogy itt valami, miután ugye aztán éppen ennek a, mondom, jigsaw puzzle-nek a részei egy kicsit túlságosan gyorsan állnak össze a végére, tehát Orsino túlságosan gyorsan szeret ki Oliviából, és szeret bele mégiscsak a már nem Cesario Violába, aki ugye ráadásul zavaróan végig nem öltözik át, tehát végig fiúként van a kezdetétől egészen a darab végéig, tehát lányruhában nem látjuk soha, és ugye Olivia is túlságosan gyorsan szeretett bele Sebastianba, aki szintén túlságosan gyorsan szeretett bele Oliviába. Valami olyan szörnyű gyanú ébred bennem, hogy tulajdonképpen Olivia is, és a herceg is valahogyan a lelkükben megszültek egy-egy figurát. Az egyik az tulajdonképpen egy lány, aki ugye fiúruhába öltözik, ez az Orsino produktuma, és aztán Olivia kínjában a lelkéből megszül egy Sebastiánt, és voltak éppen ezekhez mennek hozzá, illetve veszik őket el. Vagyis olyan ez, mintha valami hihetetlen narcicizmusban szenvedne mind a kettő, tulajdonképpen önmagával szeretne leginkább házasságra lépni, és nagy nehezen kitermelik magukból, kölcsönösen mind a ketten, azt, aki tulajdonképpen ők, a lelküknek a produktuma, és a legnagyobb irónia az, hogy a végső produktum igaz, hogy más nemiséggel, de olyan, mint két tojás. Tehát tulajdonképpen az ő lelkük borzasztóan hasonlít egymásra. Tulajdonképpen ők lennének valóban az igazi párok. Csak olyan mértékben áll a saját egyéniségük és saját maguk
az útjába ennek, annyira nem tudnak maguktól elvonatkoztatni, hogy képtelenek a másikban meglátni önmagukat. Tehát külön kell egy-egy ágenst, egy-egy magukból kiszakított darabot a forgalomba hozni, hogy ez kiderüljön, és lássák magukat tulajdonképpen önmagukban. Egyébként nagyon nehezen tudom értelmezni, és tényleg csak ahogy tetsziknek ezeket a csodálatos megtéréseit és a jó ember, illetve a rossz ember pillanatokon belüli jó emberré változását tudom párhuzamba állítani, ami egy ilyenfajta darabban, amelyik ennyi komoly dolgot mond tulajdonképpen a szerelem természetéről, kevéssé hihető és nem is méltó befejezése. Tehát, hogyha ez a darab egy komoly rendezői olvasatot kap, akkor én azt hiszem, hogy mindenképpen kell jelezni azt, hogy a tényleges pár, annélkül, hogy ezt tudnák feltétlenül magukról, ez Olivia és a herceg. De a legnagyobb baj itt nem rang, vagy ugye, mint a Malvoli esetében, nem a vagyon, ez Illíria, ez egy nem létező királyság, ahol mindig jó idő van, és semmiféle politika nincs, tehát itt nem kell kormányozni a hercegnek. Itt a herceg csak azzal foglalkozik, hogy zene legyen, meg szerelem. Itt a legnagyobb baj ő magukkal van, velük van. Az, hogy nem azzal van baj, hogy nem ismerik önmagukat, ahogy Malvóliónak sem az a baja, hogy nem ismeri önmagát, az a baj, hogy túlságosan el van telve önmagával. Vagyis mindig önmaga van önmaga előtt. Mint hogyha az a csömör, ami a zenében és a szerelem túlzásában hangzik föl rögtön a darab elején, ez a csömör, ez mindenkiben ott lenne, aki önmagától csömörlik meg. Mert csak önmagát látja mindenben, mindenkor, és aztán valamennyire elkülönböződik önmagától ezeken az ikerpárokon keresztül, akik ugye úgy kijönnek a tengerből, és hát úgy megérkeznek, a holdról is érkezhetnének. Aztán úgy elrendezik látszólag a dolgokat, de a Malvolio őrülete, illetőleg a Malvolio zokogása, ami kívülről hangzik, ami egy valódi zokogás, vagy az Antoniónak a kétségbeesése, amiről Viola valami nagyon-nagyon fontosat mond, amikor Antonio azt mondja, hogy Istenem volt, mondja, ő ugye azt hiszi, hogy Sebastianra, Stolzkép lett, megaláztad nemás vonásod, ó, Sebastian, a természetben nincs rút, csak a jellem, de bármilyen szép, rút, aki galád. Az erény szép, míg a szépség, ha olcsó, jellem köntöse, csak festett koporsó. Első darabon mondja, hogy félrebeszél, vigyük, Antonio, vezessetek hát, darabontok elviszik Antoniót, Viola. Mennyi tűz lángolt a szavában? Érzem, ő hitte is, amit mondott. De én nem. Vagy mégse csalnatán a sejtelem, és fivéremet cserélte föl velem. Ugye itt kezd valamiféle racionális magyarázatot adni. És ugye, ami Violát, aki egy, mondom, egy nagyon okos, meg intelligens és érzékeny hölgy, azt rögtön érzi, hogy mennyi tűz lángolt a szavában, érzem, ő hitte is, amit mondott. Vagyis, minthogyha az egyetlen viszonyítási alap ebben a sok bizonytalanságban az lenne, hogy valakinek mennyi tűz van a szavában, hogy mennyire hihető, amit mondott, és ezt semmi máshoz nem lehet viszonyítani, mint önmagához. Tehát a Vízkereszt az önmaga darabja. Olyan értelemben, hogy nem csak önmagát tükrözi szüntelenül vissza, és ebből írja a darabot, hanem Shakespeare, hanem úgy is, hogy az önmagáról szól. Olyan szempontból, hogy az hogyan állhat pontosan annak az útjába, hogy valaki önmagát megismerje,
ami ugye egy borzalom, amikor pontosan önmaga lesz valakinek az akadálya, de úgy is, hogy csak önmagához viszonyítva lehet valamiről megállapítani, hogy az igazándiból olyan hiteles, hogy hihető, és hogy hit volt, igenis, annak a szavában, ezt el lehetett hinni, ez meggyőző volt, vagy pedig ezzel nem rendelkezik, de semmi más fogódzó nincs, mert nincsen egy külső norma, nincsen egy külső mérce, amihez igazán viszonyítani lehetne. És ezzel a darabbal, amit még egy ideig a kritika hajlandó volt úgynevezett zöld vígjátéknak nevezni, ma, mint mondtam, egyre kevésbé, ezzel a darabbal Shakespeare fölhagy az ilyenfajta vígjátékok írásával végképp, és amelyek következnek, a Trollius és Cressida, a Minden jó, ha vége jó, és a Szeged szeggel, ezek vannak a Hamlet, illetőleg a Vízkereszt és az Otelló között, ezeket már mindenképpen keserű vígjátékoknak szokás tartani, és teljes joggal, ahol megvan a házasság, megvan a kötelező happy ending, de ezt mind beárnyékolja valami nagyon keserű, ami talán még több is, mint itt a Malvolio zokogása. Ezek már olyan vígjátékok, amik tragikus, kifejezetten tragikus színpadon játszódnak, ahol nincsenek már ilyen ikregből fabrikált behelyettesítősdis deus ex machinák, hanem ott keményen le kell vonni a logikai következtetéseket abból, hogy ki milyen, és habár vannak komikai elemek, és ugye a kötelező házasság lenne az, de ezzel ki is merül az, amit Shakespeare a vígjátéki hagyományból átemel. Ezeket még tragikomédiáknak, vagy fekete vígjátékoknak is szokás nevezni. Aztán jön ugye a nagy tragédiáknak a sora, Otello, a Lear és a Macbeth, Antonius és Kleopátra, és amikor az Antonius és Kleopátrának is vége van, akkor Shakespeare úgy látta, hogy még van valamennyi mondani valója a tragikumról, és létrehozott egy nagyon érdekes tragédiát, ami tulajdonképpen a plebejus érzelmű nézőközönséget mindig nagyon izgatta, az olyan plebejusokat, mint Petőfi például, aki le is fordította, és ez a Coriolanus, amelyikben majd fogjuk látni, hogy az a sokszínűség, vagy sokrétűség, ami a Hamletben volt, hát ugye annak nyoma sincs, vagy ami a Lear királyban, ezzel együtt egy nagyon érdekes darab, és talán jobban meg lehet a Shakespeare-i tragikum logikáját érteni belőle, éppen azért, mert egyszerűbb. Úgyhogy a legközelebb egy hét múlva a Coriolanus lesz terítéken. Nagyon szépen köszönöm.
Elhangzott Rádióegyetem. Vízkereszt, vagy amit akartok. Kálai Géza és Fenyő Ervin. Shakespeare Színháza. Az ELTE BTK-n 2012. március 21-én elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.